melynek keretében megáldja a felújított Ondi Magyarok Nagyasszonya templomot.
Felhívásunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Kedves hallgatóink, a megszokottól eltérően ma 11 órakor közvetítjük a szentmisét. Dr. Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmisét mutat be, melynek keretében megáldja a felújított Ondi Magyarok Nagyasszonya templomot. Az álhírek elleni fokozottabb küzdelemre szólította fel az újságírókat egy szombaton nyilvánosságra hozott levélben 14. Leó pápa, írja a híradó.hu. Az igazság keresését mindig mély erkölcsi felelősségvállalásnak kell kísérnie, írta a katolikus egyház fő a 25 évvel ezelőtt alapított TG.com 24 hírtelevízió szerkesztőségének címzett levelében. A médiának fontos küldetése van egy olyan időszakban, amelyet jelentős változások és az internet révén felhangosított szavak jellemeznek. Az újságíróknak hidakat kellene építeniük a párbeszéd számára, és tudósításaikban nem szabad csak a hírek felszínén megmaradniuk. Szembe kell szállni az álhírekkel, és az állítások ütköztetésének kultúráját kellene előmozdítani, fejtette ki 14. Leó pápa. Az egyházfő arra szólította fel a sajtómunkatársait, hogy tisztelettel, szolidaritással és együttérzéssel végezzék munkájukat. Az iráni iszlamista terrorállam nyílt fenyegetést küldött, jelezve, hogy a közel-keleti konfliktus hatásai világszerte megjelenhetnek. Az iráni fegyveres erők szóvivője szerint ellenségeik számára a parkok, az üdülőövezetek és turisztikai helyszínek is célpontok lehetnek. A nyilatkozat összhangban áll az iráni terrorállam új, legfelsőbb vezetőjének kijelentéseivel. Mojtaba Hamenei ajatollah korábban hangsúlyozta, hogy az iszlám köztársaság ellenségeit az egész világon meg kell fosztani a biztonságérzetüktől. Több mint 10 000 szavazatszámláló bizottság tagjait kell megválasztani március 23-áig, akik az április 12-i választások lebonyolításáért, tisztaságáért és a szavazatok összeszámlálásáért felelnek. A bizottsági tagok felkészítést kapnak, munkájukért pedig emelt díjazás és munkamentesség jár. A kormány úgy döntött, hogy április 8-áig meghosszabbítja a nemzeti petíció határidejét, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs szerint a nemzeti petíció meghirdetése óta Ukrajna fokozta a nyomásgyakorlást Magyarországra. A kormány álláspontja továbbra is az, hogy az ország kimarad a háborúból és nem finanszírozza azt. 6 milliárd forintos keretből új pályázat indul a technológia transfer vállalatok erősítésére, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. A program célja, hogy az egyetemeken és a kutatóhálózatban létrejött innovációk gyorsabban jussanak el a piacra. Érdemi előrelépés nélkül zárult a kormány és a pedagógusok demokratikus szakszervezete közötti első egyeztetés az iskolai dolgozók béremeléséről, írja az Infostart. Korábban az érdekképviselet még április 12-e előtt sztrájkot helyezett kilátásba, ha nem lesz eredmény. Hétfőtől érkeznek a rezsistop kedvezményt tartalmazó számlák, közölte az MVM energiaszolgáltató vállalat. A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistop kedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop kedvezmény. Már több mint 70 milliárd forintra érkezett pályázat az energetikai otthon felújítási programban, írja az Infostart. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. Eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt felhős idő valószínűbb, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Néhol nagyobb eséllyel délen és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A kristályüveg olyan kis vastartalmú, igen jó minőségű üveg, aminek anyagához a fénytörés javítására ólomoxidot adagolnak. Az ólomüvegben 10%-os nagyságrendben van ólomoxid, tipikusan 24% körül. Az üveg a fényt befogadja, átalakítja, megszűri, színezi, tükrözi, esetleg szivárványra bontja. Valamint az üveg elvont gondolatok transzcendens közlésére is szolgáló anyag, amely helyesen alkalmazva segít rejtett gondolatokat, érzelmeket adni egy műalkotásnak. Mai adásunk vendége Kucik Anita, ólomüvegező, üvegfestő lesz. Ezúttal vele beszélgetek munkája szeretetéről. Mikor született meg benned az elhatározás, hogy ólomüvegezéssel és üvegfestéssel szeretnél foglalkozni? Már a pályaválasztásnál?
Nem, én főiskolára jártam, idegenforgalmi szállodaszakra, tehát teljesen nem egy ehhez kapcsolódó, és ott kezdtük el hobbinak az üvegfestést, még ezt a hobbiféle üvegfestést, és akkor utána kerestem egy olyan súlyt, ahol esetleg meg lehetne ezt tanulni úgy, mint szakmát, hogy legyen róla képesítése az embernek. És akkor úgy találtam meg Pesten a Glass Design, és ők foglalkoznak ilyen egy éves OK és képzésre, és akkor kaptunk rendes szakmát róla, megtanultuk az ólomüvegezést, a Tiffany technikát, a tradicionális üvegfestést, úgyhogy egy abszolút egy komplet szakmát megszereztünk egy év alatt.
És milyen érdekes, hogy a hobbiszerű tevékenységet úgy megkedvelted, hogy most már ebből élsz, és ezzel foglalkozol, nem pedig az idegenforgalommal.
Igen, szerettem azt is, de valahogy a főiskolán úgy elvették tőle a kedvemet, amit így eddig nem sikerült senkinek, ott megtették. És akkor utána úgy egyre többet kezdtünk festeni, és úgy éreztem, hogy ez az, amiben ki tudok teljesedni, amivel úgy érzem, hogy ezt tudom csinálni, és ez nem munka, hanem ez az én kis világom, és akkor azt úgy csinálni, és akkor nem az, hogy jaj, megint munkába kell menni, megint ezt kell csinálni, hanem az, hogy de jó, megint dolgozhatok.
Mi a jó ebben? Ellazul az ember, kikapcsolja? Vagy pont az ellenkezője? Nagyon is kell koncentrálni, kreatívvá teszi, de ugyanakkor mégis a maga ura?
Hát kell hozzá koncentrálni, az tény, mert anélkül nem működik, de amikor így az ember elkezd festeni, akkor úgy szépen belemerül, és akkor úgy feloldódik, eltűnnek a hétköznapi problémái, meg így az egész így kikapcsolja az embert, és akkor elkezd alkotni, és akkor, hogyha úgy ül az ember, hogy akkor most én csinálok valamit, akkor nagyon szép dolgok tudnak belőle születni. Olyan jó volt látni, amikor voltak tanítványaim is, és akkor, hogy úgy tényleg úgy belefeledkeztek, úgy csináltak, és akkor egy annyira szép dolog lett belőle, hogy ők is csak így, hú, ilyet is tudok csinálni, úgyhogy ez nagyon jó élmény volt nekik is, meg nekem is.
És te, amikor először foglalkoztál az üvegfestéssel, visszaemlékszel arra, hogy mi volt az a tárgy, amit először készítettél?
Képet csináltunk tanfolyamon, hát ilyen állatminták voltak, meg ezek az ilyen kis egyszerűbb dolgok, hogy igazából csak azt tudjuk megtanulni rajta, hogy megy ez az egész. És akkor utána neten nagyon sok mintát gyűjtöttünk, anyagot, barátnőimmel kezdtük el, és úgy jöttek az ötletek, hogy akkor mit lehetne, hogy akkor utána akkor nem csak képet lehet, mécses tartót is, órát is. Ahogy az ember, hogy belássa magát, úgy jönnek az ötletek, meg az iklaták.
Nagyon örülök, hogy konkrét példákat is említettél, mert pontosan arra lennék kíváncsi, hogy ezen a tanfolyamon, ez alatt az egy év alatt mi mindent tanítottak meg veled a mestereid?
Hát nagyon sokféle, de úgy volt, hogy volt egy külön üvegfestős mesterünk, ő csak az üvegfestést tanította meg nekünk, hogy kell ányalni, hogy kell érni azt, hogy tényleg egy nagyon szép átmenet legyen, hogy kiemelni, elrejteni dolgokat, tehát ezt tanultuk azt hiszem aztán 3 hónapig, aztán tanultunk nagyon sok művészettörténetet, az üveg történetét, ami kell ahhoz, hogy igazán szépet tudjon az ember alkotni, és tehát, hogy annak a korszaknak vagy a stílusnak illeszkedjen így a milliójébe, amit mondjuk kérnek. A Tiffany technikával kezdtünk, mert az a könnyebb, az egy alapfokú, azt tanultuk szinte egy kb. 2 hónapig, és akkor utána tanultuk az olmozásos technikát, ami ennek a régi, nagyon régi, tehát majdnem egy 10 éves technika, azt tanultuk meg utoljára, mert az sokkal nehezebb csinálni, és jobban is igénybe veszi az embert fizikailag. Úgyhogy ebből állt így össze az egész, plusz anyagismeret, hogy olvad az üveg, hány fokon, mitből áll, milyen színű, milyen oxid színezi az üveget, mitől lesz kék, piros, lila, rózsaszín. Így állt össze végül is a tananyagunk.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt beszélgetünk a műhelyedben, ott, ahol születnek ezek a tárgyak, de hogy milyen tárgyak is, hát mi látjuk magunk körül, mert minket körülvesznek ezek a tárgyak mindenhol, de a kedves hallgatóknak írjuk le, hogy milyen tárgyakat is készítettem.
A legfőképp festményeket, illetve ablakdíszeket. Az ablakdíszek egy ilyen kb. Egy CD-nyi nagyságú üveglapok, amit fel lehet akasztani, és akkor ilyen színes mintákkal át van festve, és hogyha kiteszi az ember az ablakba, átsüti a fény, akkor nagyon szép, nagyon élénk. Órákat, mécses tartókat, vázákat, karácsonyfa díszeket, igazából ez lefedi a tevékenységem nagy részét, meg másik technikákat, dobozkákat, üvegeket,
tányérokat, ékszereket.
Igen, igen.
Kedvenc színeid, szimbólumaid vannak-e? Mi jellemző a te színvilágodra, művészetedre?
Kedvenc szimbólumaim azok az ilyen fantazis, tehát ezek a tündérkék, angyalkák. Nagyon szeretem csinálni ezek tényleg olyan, hogyha ha ezeket festem, az úgy látszik, hogy sokkal jobban sikerül, mint a többi. De nagyon szeretek ilyen kicsit elvont dolgokat csinálni. Színekben pedig nincs igazán kedvenc. Kedvenc üvegeim vannak, aminek nagyon szép színük van, de nem mondanám azt mondjuk, hogy a kék a kedvenc, vagy a piros, vagy ilyenek, hanem inkább, hogy üvegfajták.
Mennyire hálás alapanyag az üveg? Mennyire lehet alakítani, formálni a kedvedre? Mennyire lehet belőle kihozni azt, amit szeretnél?
Hát, mivel megtanultuk, hogy kell formázni, nem annyira nehéz, de oda kell rá figyelni, meg be kell tartani azt, hogy megtanultuk, hogy lehet üveget törni, hogy biztos, hogy ott törjen, ahol én akarom, nem pedig ott, ahol ő akarja. Úgyhogy ehhez kell egy kicsi gyakorlat, de elég hamar el lehet sajátítani, hogy tényleg ott törjön, úgy nézzen ki, hogy én szeretném.
És türelem munka is ez, hiszen üvegmozaikokból is készítesz különböző képeket, de egyáltalán, ha csak fested már, az is türelem munka, hiszen mindenhez idő kell, meg kell várni ugye a folyamatot.
Igen, azért tart sokáig megfestni egy képet, mivel folyékony az üvegfesték, és hogyha úgy festjük, hogy az egymás melletti cellákat, ha túl sok festék van, könnyen átfolyik. Tehát azt úgy lehet festeni, hogy festek a kép egyik sarkába egy kicsit, a másikba egy kicsit, várunk egy fél napot, egy napot, aztán utána megint lehet egy kicsit, és mindig az egymás mellettieket kell legutoljára festeni, és hogyha át is folyik, akkor a megszállt festék utána már könnyebben visszatörli az ember, mint mondjuk egy félig megszálladból, amikor meg fog látni, hogyha belenyúlnak. Úgyhogy ehhez sok idő kell a száradáshoz.
Agyam, s a kedden lesz
Beszéljünk most konkrét megrendelésekről, hiszen általában most már megrendelésekre készíted az alkotásaidat. Volt-e nagyon könnyű feladat az elmúlt években, és volt-e nagyon nehéz?
Nagyon nehéz volt, mert nekem mindegyik egy kicsit kihívás, mert eltalálni azt, hogy mit szeretne a megrendelő, hogy azt tényleg úgy is nézzen ki, ahogy ő szeretné, de hogy technikailag is én meg tudjam oldani, hogy az, amit ő kitalált, az meg lesen úgy sem, hogy szeretné. Hát volt pár ilyen. Az egyik az azért volt eléggé nehéz, mert nagy volt, tehát 2,30 méter. Azt, hogy megforgatni és ilyenek, hogy elvinni, az volt egyszer egy elég nehéz.
És az mit ábrázolt?
Az elég eklektikus volt, mert alul voltak ilyen víziliomok és ilyen vízisás, meg ilyesmi. Felül futórózsa volt, kismadár, pillangó, ilyesmi. És körbe pedig egy szemmotívum volt, amit a megrendelő talált ki, hogy ő ezt szeretné. Ez egy konyhába, egy régi konyhaablakokat kiszedték, és utána egybe tették be az egészet.
Ez volt tehát eddig a legnehezebb feladat, és a legkönnyebb?
Mindegyikkel megvan az, egy kicsit úgy a harc, hogy az ember kitalálja, hogy mit szeretne, hogy legyen, hogy az tényleg olyan legyen. Hát nagyon könnyű dolgok, tehát az, amikor ismerősnek kell festeni. Azokat úgy szeretem, mert volt például egy nagyon kedvenc Louis Lujó képem, és az egyik ismerősöm megrendelte a szobájába, és az is nehéz volt valamilyen szinten, de annyira könnyű volt, hogy úgy szabad kezet kapott az ember, és akkor csinált, csak szép legyen, és nagyon jó lett a végén.
És ha már kedvencet említesz, akkor ezek közül a tárgyak közül van-e olyan kedvenced, amitől semmi pénzért nem vállál meg?
Igen, a vizsgamunkám az egy sellős ólomüveg, egy sellő a kisbabáját fogja, és akkor egy ilyen, olyan, mint egy buborékban lennének benne a tengerbe, azt semmi pénze soha senkinek. Illetve van egy ilyen tündéreerdős dobozom, ami az első dekopás kiállításra készült, és azt nem adnám, mert azt még az én mesteremnek a kinti olasz mestere is megdicsért, hogy mennyire jól sikerült, úgyhogy azt mondtam, hogy azt nem, az jó lesz nekem.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, különösen érdekelne engem, hogy vallásos témájú tárgyakat készítesz-e.
Igen, van például egy ikonos, egy ilyen madonnás bibliatartó doboznak készítettem, mert egy ilyen egy kisebb fajta nagyon szépen beleillik, és akkor az egy ilyen külön ilyen kis oltár lehet úgymond a bibliánknak, illetve karácsonykor szoktam madonnás tányérokat, ilyen betlehemi mintás tányérokat, karácsonyfa díszeket, akkor nagyon keresik is ilyen angyalkásokat.
És el szoktad nevezni a tárgyaidat? Te adsz nekik mondjuk valamilyen fantázia nevet?
A képeknek azoknak általában mindegyiknek van neve. Hát kicsit nehéz feladat, néha nehezebb, mint megfesteni a képet, kitalálni neki egy jó nevet.
Fontos az, hogy egy szóban, vagy akár két szóban összpontosuljon az egésznek a tartalma.
Igen, meg hogy hozzáadjon magának a képhez, a képnek a jelentéséhez, vagy hogy segítsen kicsit megfejteni, hogy mégis miről szól, vagy mi lehet rajta, hogyha az embernek nem világos elsőre.
És fontosnak tartod-e azt, hogy a tárgyaidat valahogyan szignáld? Ugye a festők odaírják a kép alá, a nevüket aláírják. Neked fontos ez, hogy valamilyen jellel, szimbólummal, névvel ellásd a tárgyaidat?
Persze, a képek azok alá vannak írva, és ott van általában mindegyik után egy dátum. Az ilyen dekopás tárgyak, kisebb használt tárgyak, ott pedig csak egy szignó van, de mert néha az is alig fél, de annyira picit kell rátenni, hogy mindegyik alá van írva. Egyedül a tányérok nincsenek alá írva, de az azért, mert technikailag megoldhatatlan sajnos nekik. Mindegyik tárgyhoz van egy ismertető, hogy ki készítette, milyen technikában van készítve, hogy lehet őket tisztítani, hogyha esetleg piszkosak lennének.
Mert van ezeknek egy különleges tisztítási technikájuk?
Igen, mert a dekopás technikával készített tárgyak valamilyen szinten bírják a vizet, mert le van minden három rétegbe lakkozva, ha nem többen. De mondjuk azt, hogy beáztatni egy tányért vagy egy vázát, azt azért nem bírják hosszan. Az, hogy elmossa az ember szépen kézzel, attól nem lesz tényleg semmi baja. Nekünk is van tányérunk, ugyanúgy van használva évek óta, de azt, hogy betenni mosogatógépbe vagy áztatni, azt úgy eléggé hajlamos megszenvedni, felválhat. Ha valaki ilyesmi megpattog rajta, és utána már azt nem lehet rendbehozni.
Megütötte a fülemet, hogy mi is használjuk, tehát akkor ezek használati tárgyak is egyben, és a dísztárgyak is?
Hát ez a ritkán használatos dísztárgy, mondjuk így. Tehát ez a süteményt teszünk rá, amikor vannak ilyen alkalmak, anyukámnak nagyon sok tányért csináltam még a kezdetek kezdetén, hogyha neki tönkre megy valamelyik, akkor úgy lehet aggódni, hogy akkor a többinek is lehet valami baja, de eddig még nincsen semminek semmi baja, úgyhogy ő teszteli ő nekem mindig ezeket, mindig kap valamelyik új tárgyamból, karácsonyfa dísz, meg ilyesmi, és akkor ő mindig letesztelgeti, hogy most ez jó lesz, nem lesz jó, meddig bírja, de eddig még szerencsére mindegyik bírja tényleg.
És a családtagok, gondolom a kritikusok is megmondják, hogy mi tetszik, és mi nem tetszik.
Igen, anyukám például olyan szempontból teljesen jó, mert ő a nagy átlag véleménye az ugyanaz, mint az övé, úgyhogy ha neki valami tetszik, akkor azt ugye el lehet adni sok helyen, és akkor a hukom, meg az én véleményem általában az, hogy a kicsit különlegesebben, kicsit fiatalosabban, mert anyukám ő szeret ezt a nagyon virágos, nagyon élénk színű, nagyon nagy mintásokat, meg inkább a kicsit visszafogottabb dolgokat jobban szeretjük, úgyhogy a kettőt így próbáljuk ötvözni.
És ha megrendelőktől kapsz visszajelzést, melyek a favorit tárgyak üvegből? A tányérok? Az óra? Az ékszerek? Melyek azok, amelyek a legkelendőbbek?
Hát ez változik attól is, hogy hol van, de a vásárból van. Általában az ékszereket azokat szeretik, illetve a vázák is, amit tartók, gyertyák, gyertyatálak, ezek, amit így nem tudják hirtelen, hogy hú, ez milyen technikával lehet, de annyira szép, hogy muszáj haza vinni, hogy azokat nagyon szeretik, a vázákat, azokat főleg. Meg az olyan, hogy oda lehet adni ajándékba is, mivel az egy elég nagy táj, nem olyan, hogy egy picit gyertyatartó.
Sokszor van úgy, hogy elkészíted a tárgyakat, aztán különböző fesztiválokra elviszed, és ott árulod őket?
Igen, általában próbálok kileszkedni a magának a vásárnak, vagy a fesztiválnak a hangulatához, vagy a mondani valójához. Például a lovasnapokon voltunk kint Szilvásváron, oda a lovasmintás dolgokat vittünk, azokat nagyon szerették, illetve a karácsonyi vásárban karácsonyi dolgokat, azokat nagyon szeretik, a karácsonyi fadíszeket, amik annyira egy ilyen etalonnak számítanak, hogy kézzel készítettek, és hogy tényleg annyira szépek, hogy az ember muszáj, hogy vegyen belőlük egyet. Az egri vásárban, amikor volt a végvári vigasságok, akkor oda inkább ilyen középkori mintás dolgokat vittünk, azok inkább kicsit ilyen romantikus vonalúak voltak.
És kiállításokat is említettél, tehát arra is volt már példa, hogy az általad készített tárgyakat kiállítás során meg is csodálhatták?
Igen, Szomolyán a cseresznyi napok keretében volt egy kiállítás, közös kiállítás. Két fotós munka, meg egy ilyen régiséggyűjtővel, úgy voltunk négyen, illetve Budapesten egy dekopás kiállítás, ott pedig úgy volt, hogy a mesterünk megkérte azokat, akik úgy gondolt, hogy jó szinten állnak már, hogy készítsenek egy-egy tárgyat az ő tárgyai mellé, és akkor annak volt egy ilyen fő vonulata, és akkor a fantázia világból lehetett választani kedvenc motívumot, és akkor úgy készítettük el. Nekem az is elég, hogy akinek eladom a munkáimat, ők tényleg mosolyogva viszik el, visszajönnek. Volt olyan, hogy egy vásáron belül volt visszatérőve, ami egy héten belül, tehát szerintem elég nagy szám. Úgyhogy nekem az egyelőre így bőven elég.
És büszkén mutattad nekem a beszélgetésre készülve egy falu részletet. Ez milyen technikával készül?
Ez dekopás technikával készül, szalvéta technikának ismerik, bár nem teljesen ugyanaz a kettő, mert sokkal több alapanyagot használunk hozzá. Ezek tegolákból készültek, ez egy ilyen olasz irányzat, a tegola az igazából egy tetőcseréb. És azt használják úgy, hogy felállítják, és akkor egy ilyen félköríves kis ház lesz belőle, és ez igazából úgy díszíti az ember, hogy szeretné, tehát virágot tehetünk rá, kiemelni a különböző részleteket, ajtót, kertet, kis cicát, kis kutyát, mindenki, amit szeretne, ott el lehet engedni a fantáziánkat teljesen.
Ez egyfajta dísztárgy lehet mondjuk otthon a lakásunkban?
Igen, ez egy dísztárgy, tehát nem arra találta ki az ember, hogy mondjuk a gyerekeknek odaadni és nyüstölni, vagy ilyesmi, hanem azt, hogy csak úgy kitenni, és akkor különböző évszakoknak megfelelően lehet cserélni, mert vannak karácsonyiak, vannak ősziek, nyáriak, és akkor egy kicsit behozza egy a hangulatát a lakásba.
Eger mellett találkoztunk. Mivel egri borvidék, téged ez a borvidék jelleg mennyire ihletett meg, mint művészt? Mennyire viszed bele mondjuk a szőlőt, mint szimbólumot, és hát a különböző boros üvegek szerves részét képezik azoknak a tárgyaknak, amiket mondjuk díszítesz?
Igen, csinálok átlátszó boros üvegeket is, azokat festem, mert a festés érvényesül rajtuk nagyon jól, illetve ezekre a sötét zöld üvegeket pedig dekopás technikával díszítem, úgyhogy teljesen elfedjük a színét, és akkor ilyen nagyon szép világos lesz, és akkor arra egy ilyen repedeztetett antikort hatású struktúrát feleltet felviszünk, arra feltesszük a mintát, és akkor ilyen nagyon szép, ilyen tényleg, mint hogyha nagymamának valahonnan előszedtük volna egy régi üvegét, olyan hatása lesz.
Azokat a tárgyakat még addig értem, amik üvegből vannak, hogy díszíted, hiszen üvegfestő vagy. De hogyan jönnek mindehhez a dobozok?
Hát ez úgy, hogy az embernek mindig jön egy új hobbi. Tehát, hogy az üvegfestés hobbinak indult, és abból lett a munkám, a dekopás is hobbinak indult. És akkor lassan az is így szépen bejött a munkának részévé vált, és akkor most azokat is viszem ki ugyanígy vásárokba adni. Hogy nagyon sokféle, nagyon szépeket lehet vele készíteni, mert oké, hogy a dekopás technika egy technika, de azon belül is van nagyon sok ilyen különböző irányzat, nagyon különbözőeket lehet vele készíteni.
És ha már technikákat említesz, akkor melyik technika áll hozzád a legközelebb?
Az üvegfestés még mindig, tehát az olyan, hogy tényleg abba teljesen ki tudok kapcsolódni, és azt tudom, hogy ha valaminek nekiülök, akkor abban már tényleg az lesz, hogy nagyon szép lesz, és nagyon jó lesz, míg a dekopást még mindig csak tanulom valamilyen szinten, és ott még mindig az van, hogy hát ez nem olyan lehet, még ezen van mit javítani még, de az üvegfestés az most már tényleg csak olyan, hogy nagyon kikapcsolódás, és ott már nagyon ritkán van olyan, hogy hát ez nem teljesen olyan lett, de az üvegfestés az igazi favorit.
És minden mellett van-e még más jövőbeli konkrét terved, ami még bejön mondjuk hobbiszerűen, és az is fontos része lesz majd a művészetednek.
A fusing ilyen, ami üvegolvasztást jelent, és azokat a színes üvegeket, amit én használom a kólom üvegezéshez, azoknak van egy olyan fajtája, amit össze lehet olvasztani, és ebben nagyon szép ékszereket lehet készíteni, tálakat. Ez az, amit nagyon szeretnék, csak ennek van egy olyan igénye, hogy kell hozzá egy kemence, ami egy elég nagy kiadás, úgyhogy arra még gyűjtünk egy kicsit.
A virág az egy visszatérő szimbólum. Szívesen használod a virág mintát?
Igen, szeretem őket használni, meg az a jó, hogy azokat nagyon szeretik a vásárlóim is. Tehát mondjuk én lehet, hogy úgy gondolom, hogy hú, hát ezt nem is vinnék el. Csinálok belőle pár ilyen mintadarabot, kivisz, és azok kellnek először, úgyhogy így egy kicsit jó, mert annyira nem a szívem csücske igazából a virágok, szeretem őket, de úgy sose tudja az ember, hogy most mi az, ami nagyon jó, és amit vinni fognak, és akkor így jó, hogy vissza tud jelezni a közönség, hogy fú, hát ezt nagyon szeretjük. Ilyet csinálj, azt annyira nem olyat ne csinálj.
Az ember általában mindig kritikus önmagával. Te mennyire vagy kritikus? Elégedett vagy minden esetben? Hogyan van ez?
Soha semmivel. Próbál mindig az ember azért maximumot adni magából, de nekem elég kevés termékemnél van az, hogy fú, igen, ez nagyon olyan lett. De úgy egy idő után úgy egyre több mindenre mondja azt, hogy hát ez már majdnem tökéletes, mert majdnem ott van, mert majdnem jó. Úgyhogy nagyon sok már majdnem jó termékem van, és akkor van pár, amit tényleg azt mondom, hogy ez nagyon jó lett, és hogy ennél nem lehet jobb.
Számodra mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
Igazából az, amikor készen vagy egy üvegtárgyal, általában ez ugye a Tiffany technikával készült, mondjuk egy nagy ajtódísz vagy ablakdísz, és amikor először átsüti a fény. Tehát az, hogy szenved vele az ember, hogy fú, hát most sietni kell, csinálni kell, ez nem jó, az fogyott el, itt tört el az üveg, ott nem jó, és akkor egyszerűen átsüti a fény, és akkor érzi az ember, hogy Istenem, nagyon megérte, akármennyit szenvedni vele, de megérte.
Elhangzott portréműsorunk mai vendégem Kucik Anita ólomüvegező, üvegfestő volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. A pápai ház szónokának nagybőti elmélkedése a kérdésekre várakozásról, a másikkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről. Interjú Molnár Antal történész professzorral a katolikus felekezet szerveződésről a korai Moldvában. A pápai ház szónokának emlékedése a kérdésekre várakozásról, a másokkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről. A megtérésről és az új élet közösségi tapasztalatáról szóló beszédei után Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka harmadik nagybőti emelkedését a misszió az evangéliumot hirdetni minden kereszténynek címmel tartotta meg március 21-én pénteken reggel Leó pápa és a római kúria tagja jelenlétében. Beszéd a második részében a kérdésekre várakozásról, a másokkal való találkozásról és a mindenki iránti engedelmességről emlékedett a pápai ház szónoka. A tisztelet és a megbecsülés, amellyel Ferenc másokhoz közeledik és felismeri bennük Isten működő kegyelmét, lehetővé teszi az igazi párbeszédet, vagyis a meghallgatást és a megszólalást. Az evangelizáció ebből a szempontból nem azonnali válaszokat jelent, hanem várakozást a kérdésekre. Ez abból a belső meggyőződésből fakad, hogy Isten megerősíti és kiegészíti alázatos tanúságtételünket. A ferences források egyik története nagy egyszerűséggel illusztrálja ezt a lelkületet. Néhány szerzetes a Borgoszánt szepolkó környéki remetalak közelében lakott, még a közeli erdőben rablók rejtőzködtek, akik gyakran előjöttek onnan, hogy kirabolják a járókelőket. Néha eljöttek a remetalakba kenyeret kérni, de a szerzetesek a rablók agresszív viselkedése miatt felhagyta a kenyéradománnyal. Egy napon Szent Ferenc, miközben elhaladt a remetalak mellett, tudomást szerzett a helyzetről, és valami váratlan dolgot javasolt a szerzeteseknek. Menjetek, hozzatok jó kenyeret és jó bort, vigyétek nekik abba az erdőbe, ahol vannak, és kiáltsátok nekik. Rabló testvérek, jöjjetek hozzánk!
Fratelli briganti, venite da noi!
Szerzetes testvérek vagyunk, jó kenyeret és jó bort hoztunk nektek. Erre ők azonnal oda mennek hozzátok. Aztán terítsetek le egy asztalkendőt, tegyétek rá a kenyeret és a bort, szolgáljátok ki őket alázatosan és vidáman, amíg esznek. Az étkezés után pedig hirdesétek nekik az Úr szavait, és végül Isten szerelmére ezt az első kérést intézétek hozzájuk. Ígérjék meg, hogy senkit sem ütnek meg, és senkinek sem ártanak. Mert ha mindent egyszerre kértek, nem fognak meghallgatni titeket. Ehelyett az irántuk tanúsított alázatosság és szeretet révén megnyeritek őket, és megígérik azt nektek. A szerzetesek engedelmeskedtek. A rablók jöttek, ettek és meghallgatták őket, még végül néhányan csatlakoztak a rendhez, mások megváltoztatták életüket, megint mások legalább úgy döntöttek, hogy többé nem követnek el erőszakot. A történet világosan mutatja, hogy nem kérhetjük bárkitől, hogy változtassa meg az életét, mielőtt megtapasztalta volna az elfogadást, a tiszteletet és a bizalmat. Ha kérésünk túl korai, nem érik el a másik ember szívét, mert először vágyat kell szítani élete megváltoztatására, és csak ekkor hallják meg igazán, amit mondani akarunk nekik. Jézus így bánik Zakeussal, amikor először találkozik vele, nem kérdez tőle semmit, csak azt mondja, ma a te házadban kell megszállnom. Ez a szabad és váratlan találkozás felébreszti Zakeusban a vágyat, hogy megváltoztassa az életét. Az apostolok cselekedeteiben hasonló Fülöp találkozása az etióp tisztviselővel, aki útközben Izaiás próféta tekercsét olvassa anélkül, hogy érteni. Fülöp hozzálép egy nagyon egyszerű kérdéssel. Érted-e, amit olvasol? A kérdésre visszakérdez többször is, mire Fülöp röviden hirdetni kezdte neki Jézust. Éppen az a szembeütő ebben a történetben, hogy maga az ige hirdetés kevés helyet foglal el, mi hosszabb a közös út, a meghallgatás, a kérdések, amelyek előkészítik a találkozást. Nagyon fontos az a mód, ahogyan Krisztusról beszélünk, ahogyan elkísérjük az embereket, amíg fel nem teszik azokat a kérdéseket, amelyek megnyitják életüket a krisztusi üdvösség előtt. Ám Fülöp nem marad mindezen kívül, mert ő is vízbe lép a kérdezővel, ami azt mutatja, hogy ő is személyesen érintett a színen. Kész megosztani másokkal a saját gyengeségét és jelét adni, hogy ő épp úgy üdvösségre szorul. Ferenc fiatal korától érezte, hogy életét valami nagy dologért kell áldoznia. Így indul el 1219-ben az 5. keresztes hadjárat idején, hogy éppen a keresztes sereg és a szultán serege közötti konfliktus tetőpontján találkozzon Malik al-Kamil szultánnal. Ferencet elfogják, bántalmazzák, de végül a szultán színe elé kerül, aki Cselánovi Tamás elbeszélése szerint Isten emberét ismerte fel benne, figyelmesen meghallgatta és biztonságosan visszakísértette a keresztény táborba.
Ora, come leggere questo episodio?
Hogy értsük az eseményt? Kérdezte a kapucinus barát. Első pillantása kevés dolog történik. A szultán nem tér meg, és Ferenc nem találja meg a keresett vértanúságot. Mégis pontosan ebben a találkozásban történik valami fontos. Ferenc nem beszéddel jelenik meg, hanem sajátos módon mutatkozik be. Egyszerűen, alázatosan, védtelenül. Éppen ez a hozzáállása ragadja meg a szultánt, aki egy embert lát, aki valóban azt éli, amiben hisz. Ferencben Krisztus szegénysége és alázata láthatóvá válik, s mivel a szultánt nem támadják, ő is megnyílik, meghallgat és nagy lelkűséget mutat. Ferenc nem tagadja meg saját hitét, hanem úgy közeledik a másikhoz, hogy azt kifejezhesse emberségének legjobbát. De miért a hely igazi csodája nem a szultán megtérése, hanem az, hogy egy háború közepete két ember megtalálta a módját, hogy valóban találkozzanak és békében elváljanak. Az egyiptomi út mély, csendes és maradandó benyomást tett Ferencre. A világ összes vezetőjének írt levelében arra kérte őket, hogy minden este nyilvánosan dicsérjék Istent, hogy minden ember egyesülhessen egymással. Kitűnik, hogy Ferenc a másokkal való találkozásban nem csak azt látja, hogy adjunk, hanem hogy kapjunk is. Ebből a tudatosságból fakad a mások iránti radikális nyitottság, amelyet Ferenc beépített saját evangéliumi felfogásába, és úgy szól, hogy Isten szerelméért minden emberi teremtménynek alárendeltnek kell lennünk, másképpen legyünk mindenkinek alárendeltje. Ez a kifejezés félreérthető. Az evangélium és Ferenc értelmezése szerint az engedelmesség azt jelenti, hogy felismerjük. A másik nem meghódítandó, hanem egy élet, amellyel találkozni kell, amelyet tisztelni és befogadni kell. Ez a hozzáállás már önmagában véve is mélyen evangéliumi cselekedet. Ahogy nekünk a Filippiekhez írt levél himnusza mondja Krisztus önkíresítéséről, hasonló lett az emberekhez, megalázta magát, és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten nem erőltette magát az emberre, hanem helyet készített neki. Nem őrizte féltékenyen saját nagyságát, odaadta azt, hogy a másik befogadhassa és élhessen. Ez a szeretet formája, mert minden teremtmény olyan, ha befogadják és nem kényszerítik, képes megengedni, hogy a benne rejlő jó előbukkanjon, amelyben rejtetten Krisztus misztériuma már jelen van. Zárta a harmadik nagybőti emlékedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. A Római Magyar Akadémián múlt kedden mutatták be Molnár Antal történész professzor, a Történettudományok Pápai Bizottsága tagja angol nyelvű könyvét, akivel másnap készítették interjút a katolikus felekezet szerveződésről a korai jukori Moldvában az 1642-es Kutnári zsinat dokumentumainak tükrében.
Virág szombaton este.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történész professzort, akinek keddeste mutatták be angol nyelvű kötetét a Római Magyar Akadémián, amely a csángó magyarok helyzetével foglalkozik, 17. században járunk, a korai Moldva világában. Ennek az időszaknak három nagy főszereplője van, maguk a csángó magyarok, az ottani lakosok, a moldávok, a helyiek, és számunkra a harmadik fontos tényező a minorita atyáknak a jelenléte, akik Rómát, pontosabban a propaganda fidét képviselik, mint missziós atyák. A veszély egy történelmi helyzet értelmezése akkor többnyire abban áll, hogy az ember egy szempontot tekint, és ha csak egy szempontot tekint, akkor nem marad az egészről. Én mind a három szempontra szeretnék most rákérdezni, hogyan látod, kedves Antal, a csángók sajátos helyzetét, a lényeges vonásaiban, épp úgy a helyiekét és a minorita atyákét.
Én köszönöm szépen. A kérdést igazában véve a helyzet, ha lehet, akkor még bonyolultabb. Azért, mert nem csak ez a három tényező van, hanem ott vannak még a lengyel püspökök, ott vannak még a balkáni ferencesek, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komplex és összetett valóság, és abban teljesen igazad van, hogyha egy szempontot kiválasztunk, és ugye mi magyarok, magyar történészek milyen szempontot szoktunk kiválasztani, hát maguknak a csángó magyaroknak a szempontrendszerét. Ha ezt a szempontrendszert kiválasztjuk, és igazából mi próbáljuk meg megmondani kívülről, hogy nekik mi lenne a jó, vagy mi lett volna jó a történelem folyamán, akkor kétségtelen, hogy egyfajta görbetükörben nézzük ezt a korabeli valóságot. A legfontosabb célkitűzésem az volt, hogy megpróbáltam az összes valóság, az összes tényező, aki Moldvában működött, szempontjából megnézni ezt a történetet, amihez az apropót egy szerencsés módon megtalált forrás adta, és megpróbáltam megnézni, hogy vajon milyen helyzetben vannak a csángók, mi lehet az ő szempontjuk, mit szeretnének ők, és mit szeretnének, és mit tudnak nekik adni azok az egyházi tényezők, akik jelen vannak, és hát mindez hogyan illeszkedik a korai egyébként ortodox államvallású és oszmán vazallus Moldvának a helyzetébe. Ha a csángók oldaláról indulunk ki, vagy az ő szempontjukat nézzük, az az egykorú forrásokból is kiderül, hogy igazából ők egyet szerettek volna nem magyarnak megmaradni, ez anakronisztikus, ez számukra akkor ez így nem tételeződött. Viszont amit szerettek volna, az az anyanyelvű lelkipásztorkodás. Olyan lelkipásztorkodást kapni, amelyet megértenek. Tehát magyar nyelvű papokat szerettek volna, vagy olyan papokat, akik tudnak magyarul. Van ez a sok egyházi tényező, akit te is említettél, a szentszék, a minorita atyák, a lengyelek, a balkániak, ők pedig ezt nem tudják számukra biztosítani. És igazából az a nagy kérdés, hogy vajon miért nem tudják számukra biztosítani, vagy tudták volna-e számukra biztosítani. Tehát, hogy van-e annak felelőse, hogy, mint az köztudott, egészen a 20. századig, szinte napjainkig ez egy akut probléma volt a moldvai magyarság számára.
Ugye a török hódoltság idejében vagyunk.
Így van.
Tehát rögtön kiesik az adódó gondolat, hogy hát az anyaország segítsen.
Így van. Igazából ez a fő konklúziója a történetnek, hogy egy valaki tudott volna segíteni magyar nyelvű lelkipásztorkodással, az pedig a magyarországi katolikus egyház. Tudnélik, Róma nem tud segíteni a legjobb szándéka ellenére sem, hiszen a magyarországi katolikus egyház lényegében Pázmány Péter óta nem vett részt a római misszionárius képzésben. Magyar egyház nem küldött misszionáriusokat abba az intézményrendszerbe, leginkább a Propaganda Fide Kongregáció missziós szemináriumába, ahonnan szabadon küldhettek volna misszionáriusokat a Szentszék részéről. Ennek megvan az oka, hiszen az a nagyon-nagyon kevés pap növendék, akit ki tudtak küldeni, általában nem tudták betölteni a magyarok számára biztosított 12 helyet a magyar-német kollégiumban, a Collegium Germanicum et Hungaricumban, és az a pap, aki kiment oda, annak a saját egyházmegyébe kellett visszamenni, szó se volt semmiféle moldvai kalandozásról, meg misszióról. Tehát a magyar egyház viszont pontosan azért, amiért Rómába se tudott papokat küldeni, Magyarországot se tudta papokkal ellátni, az esztergomi érsekség területén a 17. század közepéig a papság egy részen ős, esztergomi érsekségről beszélünk, nem a hódoltságról meg Erdélyről, és nagyon sok a laikus lelki pásztor. Tehát kvázi olyan helyzet van az esztergomi érsekségben, mint amit Moldvában találunk. Ilyen körülmények között a Magyar Egyház nem tudott küldeni oda papokat, ráadásul a Magyar Egyháznak ott nem is volt jurisdikciója. Tehát nem is küldhetett volna, ha van papbőség, ez majd a 18-19. Században merül föl, hogy küldtek volna akkor már, de állandó problémát jelentett, hogy más püspöknek a jurisdikciójába ilyen módon akkor beavatkoznak. Tehát a Magyar Egyház kiesik. Róma kiesik, a minorita atyák igazából csak azt az olasz káderanyagot tudják ott mozgatni, a balkáni ferencesek meg ugye bolgárok és bosnyákok, tehát ők sem tudnak ilyen típusú lelkipásztori szolgálatot biztosítani.
Ebből következik az, hogy tulajdonképpen itt nem rossz indulat találunk szemben. Az itt nagyon fontos ezt aláhúzni.
Igen, és számomra az egyik legfontosabb tapasztalat volt, amikor beleolvastam magam ennek a kérdésnek az irodalmába, hogy protestáns szerzők, katolikus szerzők szinte egyhangulag ítélik el a Szent Széket. Pontosan az a legnagyobb tanulsága ennek a könyvnek és ennek a sokirányú vizsgálatnak, hogy igazából ilyen felelős nem tudunk megnevezni. És ami nagyon érdekes, hogy az a zsinati dokumentum, amiről ez a könyv szól, az igazában véve Magyarországhoz közelítette volna, a Magyar Egyházhoz közelítette volna a Moldvai Egyházat. Ami nagyon fontos, és ezt az olasz atyák is felismerték, hogy igazából ez lenne a megoldás. Tehát ilyen értelemben
valahogyan betagozódjon a magyar egyházi struktúrába
legalább a liturgia és az egyházfegyelem terén, tehát a joghatóságilag nem is, de hogy egy olyan egyházi valóság legyen Moldvában, amelynek a liturgikus és a kánoni szokásrendje a magyar egyházéval egyezik meg. És egyébként a sokat szidott bákói lengyel püspökök is folyamatosan próbáltak csábítani Erdélyből, Székelyföldről magyar fiatalokat, akiket aztán Bákóban, pontosabban nem Bákóban, hanem Lengyelországban, ahol ők ugye éltek ezek a püspökök, ott pappá szenteltek és beküldték őket a moldvai magyarok közé. Tehát, hogy van egy csomó ilyen törekvés, de igazából egyik sem tudott komoly megoldást szolgáltatni a moldvai magyarság magyar nyelvű lelkipásztori ellátására, de szinte minden résztvevő részéről, talán az egyetlen kivétel a balkáni ferencesek, minden résztvevő részéről van törekvés arra, hogy magyar nyelvű lelkipásztorkodást, magyar jellegű liturgiát biztosítsanak a moldvai magyarság számára.
És ez a kutnári zsinat a maga megtalált anyagával, ez úgy kiúzza a képet, árnyalja és szélesíti?
Mindenképpen, hiszen a kutnári zsinatot egy minorita misszionárius, aki a missziónak a vezetője volt, ő hívta össze, és az ő tekintélyével szignálták ezt a dokumentumot, tehát ezt kvázi ő írta. Természetesen nem ő írta, hanem volt egy magyar segítsége, egy Bellinus Pál nevű magyar pap, aki igazából megfogalmazta a zsinati határozatokat, és aki összeállította a moldvai rituálét. A rituálé azért nagyon fontos liturgikus könyv, ugye ez a Rituale Romanum 1614. 5. Pál pápa adta ki. Ennek a helyi változatai mindig követik a helyi liturgikus rendet, tehát ez a szentségek kiszolgáltatásának, körmeneteknek és az áldásoknak a liturgiája.
És milyen nyelvű?
A Szent Misét a II. Vatikáni zsinatig ugye nem anyanyelven mutatják be, hanem latinul, de a rituáléban nagyon sok anyanyelvi betétet tudtak betenni, például ebbe a mi moldvai rituálinkban a német, a latin és a német mellett ugye ott a magyar, illetve ott van bizonyos esetekben a román is. Nem biztos, hogy azt mutatja, hogy a hívek egy részének a román lett volna közelebb, mint a magyar, hanem hogy a misszionáriusok, akik ugye olaszok voltak, románul viszonylag könnyen megtanultak, ez alapján tudtak volna mégiscsak egy olyan nyelven közeledni a hívekhez, ami nem annyira idegen nekik, mint az olasz, hiszen a moldvai katolikusok asszimilációja már a 17. században megkezdődik, főleg a férfiak közül sokan tudtak már akkor románul, akik vásárokba jártak, stb. És ő feléjük lehetett volna ezzel a román nyelvű szöveggel valamit a hitátadásból megvalósítani.
Utolsó kérdés. Angol nyelvén jelent meg az a könyv, dokumentumkötet, sok forrásanyagot idéz, milyen céllal?
Nagyon fontosnak tartottam, és ez egy kicsit ilyen jóvátétel is szeretett volna lenni, az előző történész generációknak, mindenek előtt Domokos Pál Péternek, aztán Benda Kálmánéknak volt a nagy vágya, hogy a Vatikánban hallassák a hangját a magyar értelmezésének, ennek a csángó történetnek. És igazából, amikor 2021-ben a Pápai Történeti Bizottság tagja lettem, akkor nagyon hamar megszületett ez a gondolat, hogy valamit ebben a témában jó lenne publikálni Rómában, a Vatikánban, a vatikáni kiadónál a bizottság égisze alatt, hiszen ezzel tulajdonképpen a magyar történetírásnak ezt az évszázados vágyát valamilyen módon be lehet teljesíteni. Nagy örömömre szolgál, hogy maga az angol nyelvű könyv májusban jelent meg, és már 3 recenzió jelent meg róla, abból 2 románul, 1 pedig németül, és hát tudom, hogy nagyon sok ismertetés jelenik meg róla, illetve hogy jól mutatta egyébként a könyvbemutató is azt a hatást, amit egy ilyen könyv tud produkálni, hiszen 5 kollega mutatta be, ami hát első hallásra kicsit soknak bonyolultnak is tűnik. Három olasz és két román kollega beszélt a kötetről, és nagyon sok aspektust tudtak felvillantani, ami azt mutatja, hogy egy ilyen nemzetközi közönségben, ha nemzetközi tudományosság nyelvén beszélünk, akkor nagyon sok mindenki tud megszólítani, míg hogyha csak a saját fájdalmunkat kiáltjuk bele a világba, akár angolul, például a Csángó kérdésben, akkor az vélhetően sokkal kevesebb tudós kollégát fog érdekelni.
Köszönöm a Csángó nevében is, köszönöm a munkásságodat, további jó tanítást és kutatást.
Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.
A Molnár Antal történésszel készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, ünnepi érseki szentmisét közvetítünk Ondról, a Magyarok Nagyasszonya templomból, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Ha tehetik, tartsanak velünk!